vezetőedzője. A Bresttel találkozik a Győr a női kézi BL elődöntőjében. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Nyágúi Gergely.
Sportvilág.
Az MB2-ben tegnap a Vasas bebiztosította feljutását, ma este pedig a Honvéd egy esetleges győzelemmel ugyancsak nagyon közel kerülhetett volna hozzá. A 27. forduló zárásaként a második helyzet kispestiek a kiesés elől menekülő Soroksárt fogadták, Katona László tudósít.
Gól nélkül a Bozsik Aréna, Budapest Honvéd Soroksár 0-0, a 26. percben Pinte cikázott a 16-os vonalánál, majd kissé balról jobbal csavart, a középre tartó lövést Őri védte. Egy perccel később Szamosi fejelt, ezt is fogta a Soroksár kapusa, hiszen oda ment a kísérlet, ahol éppen áldogált. A 34. percben Szamosi átadása után Pinte 20 méterről lőhetett, a felső lécen csattant a labda. A vendégektől Korozmán lőhetett balról 8 méterről, belsővel gyengén próbálkozott, Tuivel könnyen elfekve hárított. A második félidőben Korozmán kétszer is lőtt, az 56. percben 25 méterről ő is a felső létszer rúgta a labdát. Egy órát követően 11 méterről Szamosi ismét lőhetett, de a levágódott kísérlete elhalt Őri kezében. A 67. percben Gyurcsó beadása után Hangya fejelhetett 6 méterről, a vendége kapusa fölé tornázta a labdát. 8 percre a rendes játékidő vége előtt Paujevic a 16-oson belül laposan a jobb kapufa mellé gurított, Csontos a bal kapufa mellé lőtt kissé balról. Szújgébernek is volt egy fejese, ami veszélyt jelentett, de a vendégvédők kirúgták a labdát az ötösön belülről. A 91. percben Kántor ollózott, de a soroksári Gáfi is próbálkozott. Előbbi esetben Őri védett, utóbbinál Tuivelnek nem kellett közbeavatkoznia. A döntetlennel a kispestieknek még dolgozniuk kell a feljutásért, de a soroksárnak is a bennmaradásért. Budapest Honvéd Soroksár 0-0.
Következzenek a mérkőzés utáni nyilatkozatok. Cingerkocka Henrietta elsőként a kispesti Hangya Szilvesztert kérdezte.
Ott volt a kezünkben abszolút a mérkőzés, nagyon csalódott vagyok. Hetek óta nem tudjuk átlépni az árnyékunkat, nem tudom, hogy miért. Lehet, hogy ez az utolsó lépcsőfok ennyire görcsösítette a csapatot. Küzdünk, hajtunk, vannak helyzeteink. Ami ősszel bement, az most tavasszal abszolút nem akar sikerülni. Nagyon csalódott vagyok én is, hogy kihagytam a helyzetemet, mert ilyenkor kellenek a karakterek a pályára, amikor az utolsó lépcsőfokot meg kell tenni. Próbálkoztunk, én is próbálkoztam, tényleg ma nem jött össze semmi.
Volt olyan periódus, amikor Feckó Tamás a nagyobb vállalkozó kedved a lövéseket hiányolta. Te mit?
Igen, főleg az első fél időben szerintem egy kicsit visszafogottan játszottunk. Ahogy elkezdődött a második fél idő, nyomást tudtunk rájuk gyakorolni. Tényleg ott pattogott a labda a kapujuk előtt, főleg itt az utolsó 10-15 percben óriási sanszaink voltak a gólszerzésre, és hogyha azt az első gólt megszereztük volna, akkor le is zártuk volna szerintem a mérkőzés, és már fél lábba az NB1-be lennénk. Amint mondtam, ez az utolsó lépcsőfok, ez egyelőre nagyon-nagyon nehezen megy a csapatnak. Nagyon görcsösnek érzem ezt az egészet, és remélem, hogy a Szeged ellen tudunk javítani, mert igazából egy győzelemre vagyunk az álmainktól. Szeretnénk ezt most már beteljesíteni.
Most pedig következzen a vendégmester Korolovszky Gábor értékelése.
Sorjáztak a Honvéd lövések, Őri bravúrokat mutatott be, hogy aztán Gáfi majdnem lezárta a mérkőzést. Hogy bírta idegekkel a kispad mellől?
Valami Józsi bácsi egyszer mondta sok év ezelőtt, hogy azért a kispad nem egy nyugodt közeg, Isten nyugosztalja. Hát nehezen, leginkább azért nehezen, mert nyilván a másik fél időben a Honvéd akarata érvényesült jobban, de nekünk is megvoltak nagyon nagy lehetőségünk. Látványosabbak voltak talán a Honvéd lehetősége, tény is való, mert az egyik lehetőségük abból volt, hogy egyikesebben voltunk a pályán két percen keresztül, azt azért rosszul csináltuk. De hát oké, hát amikor egy feljutásért játszó, vagy már azért nagyjából feljutott csapat ellen játszik, egy kiesés ellen játszó csapat, az akkor kell szenvedni, sok minden kell akkor. Kell a szerencse is, nekem édesapám itt fekszik egy pár száz méterrel a stadion mellett sok éve, és szerintem ma velünk volt ő is.
A Soroksár 27 ponttal a 13. két pont előnnyel a kiesés jelentő helyek előtt, a Honvéd 55 pontos, 3 pont hátránnyal második, előnye 7 pont a harmadik Kecskemét előtt. A Vasas pedig, mint ismert, tegnapi győzelmével jövőre már biztosan az első osztályban folytathatja. A piros-kékek sportigazgatója Nagy Miklós Bénévet Péterrel beszélgetett.
Nagyon régen vártunk erre a sikerre, úgyhogy most ezt talán egy picit érdemes kielvezni mindenkinek, játékosnak, szurkolónak, klub minden tagjának egyaránt. Nem szabad túl gondolni, de most nagy az eufória.
Mennyire volt csikorgós az elmúlt három esztendő?
Nagyon, én úgy gondolom, hogy nekünk mindig egy Vasas szempontjából mindig elvárás a feljutás, és bármennyire is hajszálon múlt ennek az elmaradása az elmúlt két szezonban, ez sikertelenségnek volt értékelhető, és így is fogtuk föl, úgyhogy mindenképpen az volt. És hát nyilván annál nehezebb volt ezt feldolgozni, minél inkább egy hajszálon múlt az elmúlt két évben a feljutásnak az elmaradása, a bronzérem a számunkra sikertelenséggel ért fel.
Voltak önben kérdőjelek az elmúlt három év kapcsán?
Nyilván folyamatosan, tehát ha nem vagyunk kritikusak magunkkal, akkor nem fogunk tudni előrelépni, és nem vagyok benne biztos, hogy itt mindig csak az eredmény az, ami definiálja a munkánknak a minőségét. Kérdőjelek azok folyamatosan vannak nap mint nap, és egyébként természetesen ilyenkor is, hogyha az eredmény esetleg pozitívabb, tehát ez mindig van bennem.
A csapattá válásról korábban Urblik József is beszélt. Mekkorát nyomott alatba Erős Gábor személye? Ugye az előző szezonban kimondva kimondatlanul ő volt az, aki megfricskázta a Vasast, hiszen feljutott a Kazincz Barcikával, lecsaptak rá, és most már a második szezonjában a második csapatával jut fel. Mennyit számított az ő személye?
Biztos, hogy nagyon sokat számított, mint ahogy én azt gondolom, hogy nem is feltétlen edzőfüggő volt az, hogy nem sikerült az előző két szezonban, hiszen semmiképpen nem ez volt a meghatározó, hiszen ahogy az előbb említettem, ez egy folyamat, és a csapattá válásnak is van egy folyamata, amely folyamatban most jutottunk el oda, hogy talán megérett a csapat arra, hogy osztályt lépjünk, és hogy feljuthassunk az első osztályba. Gábornak nagyon fontos szerepe van ebben, megtalálta a csapattal az összhangot, jól szólította meg a játékosokat, megtartja a kellő távolságot, de ugyanakkor jó a csapattal való viszonya, megtalálja a hangot a csapattal, és hát én úgy gondolom, hogy mind futballszakmai, mind mentális egyéb szempontok szerint ez kiválóan működik, és ez látszik is az eredményességen.
Kívülállóként nem lehet kérdés azt, hogy Erős Gábor irányítja a Vasast az NB1-ben is a következő szezonban. Ön hogy látja, megerősíti, megcáfolja, hogyan zajlanak ezek a folyamatok manapság?
Számomra se kérdés, nyilván ez volt a célunk, ahová most eljutottunk, és úgy szerződtünk Erős Gáborra, hogyha elérjük a feljutást, akkor automatikusan meghosszabbodik egy évvel a szerződése, úgyhogy nincs is miről beszélnünk.
Korábban beszélt arról egy interjúban, hogy nem feltétlenül kell akkor sem nagyon átalakítani a keretet, hogyha feljutnak az NB1-be. Jelen pillanatban ugye az NB2-ben csak és kizárólag magyar játékosok szerepelnek a Vasasban. Ha jól számoltam, akkor 7 vagy 8 akademista az, aki meghatározó tagja a csapatnak, 1000, sőt néhányan 2000 játékperc felett. Rab Krisztián, Hős Zsombor, és még sorolhatnám. 100 szónak is egy a vége. Mennyire kell átalakítani a keretet?
Biztos, hogy kell erősítenünk, de nem szeretnénk nagyon átalakítani a keretet. Tehát az egyik erősségünk az, hogy van most egy csapategység, és nem hiszem, hogy az lenne a célra vezető, hogyha úgymond szétigazolnánk ezt a keretet, és nagyon jelentősen átalakítanánk. Ugyanakkor az is biztos, hogy a két osztály között van egy elég jelentős különbség, tehát egyértelmű, hogy erősítésre lesz szükségünk. A keret vonatkozásában proaktívak voltunk, tehát azért az elmúlt két évben ráléptünk egy útra, ami egy fokozatos és folyamatos fiatal szólt, így most kevésbé kell reaktívnak lennünk. A keretünk a korábbi feljutásunkhoz képest, amikor azért elég jelentősen igyekeztünk átalakítani a feljutó keretet, ahhoz képest azért azt tudom mondani, hogy annyival mindenképpen előrébb tartunk, hogy sok olyan fiatal játékosunk szerepel a keretbe, akikben benne van a fejlődésnek a lehetősége. Bízunk benne, hogy ők megfelelően fognak fejlődni, és akkor fel tudnak nőni az osztályváltásnak a színvonalához. Az egész biztos, hogy optimális esetben minden csapat részben szükségünk lenne erősítésre, de figyelni fogunk arra, hogy a csapat egység megmaradjon, és megkapják a lehetőséget azok, akik kivívták a feljutást.
Ugye az első osztályban picit más szabályok vonatkoznak a csapatokra, magyar szabály, fiatal szabály. Ezekkel az NB2-ben nem állt hadilábon a Vasas. Az NB1-ben fog-e?
Szerintem nem. Tehát ugye mi eleve csak magyarokban gondolkodunk, ugye a Paks mellett talán mi vagyunk az egyetlen olyan csapat, akik tudtommal csak magyar játékosokkal képzeljük el a keretünket, úgyhogy ilyen vonatkozásban nyilván nincs problémánk, és a fiatal szabály tekintetében is elég jól állunk. Van egy elég erős akadémiánk, elég sok fiatalunk. A másodosztályban két fiatal szabályos játékosnak kellett folyamatosan a pályán lennie, és az akadémiai szabályok figyelembevételével egy harmadiknak is részben. Mi ezt elég jól teljesítjük, időarányosan már teljesítettük is, és talán túl is fogjuk teljesíteni ezt az elvárást. A keretünk pedig úgy van felépítve, hogy szinte minden csapatrészben megvannak azok a saját nevelésű fiatalok, akikre támaszkodhatunk. Ez ad egyfajta variációs lehetőséget a szakmai stábnak arra, hogy a fiatal játékosokat megfelelően a mindenkori taktikai szituációnak megfelelően tudják pályára küldeni. Úgyhogy igen, jól állunk a fiatalok tekintetében, ezzel azt gondolom nem lesz problémánk. Szerintem mi jól állunk ebből a szempontból, nem kell külső erőforrásokat igénybe vennünk, valószínűleg nem kell kívülről igazolnunk.
Sajtóhírek szerint Kylian Mbappé várhatóan kihagyja a Real Madrid idényének hátralévő részét. Klubja megerősítette a francia sztár izomsérülését, amely nem csak a királyi gárdánál, hanem a franciáknál is okot adhat az aggodalomra. Térdsérülés miatt nem lehet ott a nyári labdarúgó világbajnokságon Xavi Simons sem, a Tottenham Hotspur holland válogatott középpályása. A 23 éves futballista csapata szombati bajnoki mérkőzésén sérült meg. A június 11-én kezdődő tornán a hollandok a japánokkal, a svédekkel és a tunéziakkal szerepelnek egy csoportban. És akkor néhány eredmény Európából. Az angol Premier League-ben Manchester United Brentford a 83. percben 2-0. Olaszországban Cagliari Atalanta 3-2, Lazio Udinese a 97. percben 3-3, illetve Spanyolországban Espanyol Levante 79 perc után 0-0. A szerb szuperliga alsóházi rájátszásának harmadik fordulójában a Topolya hazai pályán 2-1-es vereséget szenvedett a Mladost Lucanitól. Kisorsolták a női kézilabda bajnokok ligája budapesti elődöntőinek párosításait. A címvédő Győri Eto KC a francia Brest-Bretagne együttesével találkozik, míg a másik ágon az ugyancsak francia Metz a román Csesseme Bukurestivel küzd meg a fináléba jutásért. A négyes döntőre június 6-án és 7-én kerül sor az MVM Dómban. A sorsolást a győriek kapusa Szemerei Zsófi, valamint Albek Anna, a Metz magyar játékosa Szilágyi Dórának értékelte.
Természetesen azt kell, hogy mondjam, azért itt már gyenge csapatot nem kaphat a játékos, meg a saját csapata. Itt azért minden csapat iszonyú jó, és válogatott játékosokból áll. Úgyhogy kemény küzdelemre számítok, de talán mondhatjuk azt, hogy elnézve most a hétvégi mérkőzéseket, illetve a négy közéjutásért menő mérkőzéseket, talán nekünk az egyik legkedvezőbb csapatot kaptuk. Egy nagyon kiélezett mérkőzésre számítok, de én nagyon bízok a csapatomban. Itt azon fog múlni, hogy ki mennyire fog tudni felkészülni a másikból, és mennyire fogja tudni elvenni azt a játékot, amiben ők jók.
Nem gondolnám, hogy egyik ellenfelet is félváról kellene venni, vagy lehetne venni. Én úgy gondolom, hogy bárkit kaptunk volna, nagyon nagy küzdelmek lettek volna, vagy lesznek majd. Összességében azért talán pozitív volt így a csapat hangulata, amikor megtudtuk, hogy ki ellen fogunk játszani. Örülünk szerintem, hogy a Győrt el tudtuk kerülni, mivel idén már kétszer játszottunk ellenük ugye a BL-ben, és sajnos nem sikerült őket megverni. Ennek azért örültünk, illetve a Brest harmadjára játszunk vasárnap majd a bajnokságba, illetve ugye a kupában is volt egy meccsünk, tehát Bukarest kicsit ismeretlen lesz számunkra, viszont mi is az ő számukra, tehát azt gondolom, hogy azért összességében örültünk annak, hogy őket kaptuk, de ahogy említettem, egyik mérkőzéssel lett könnyű, vagy lesz volna könnyű, tehát ez egy nagyon komoly hétvége lesz, ahol minden erőnkre szükségünk lesz majd.
A női európai ifjúsági kézilabdaliga elődöntőjében a Ferencváros a Debrecennel, a Győr pedig a román Csesseme Bukurestivel játszik. A négyes döntőre ugyancsak június első hétvégén kerül sor, ugyancsak Budapesten. Két légiósa, a cseh Julia Reisingerova és a svéd Alexa Herr nélkül kell megvívnia az NK Universitas Pécs női kosárlabda csapatának a Diósgyőr elleni bajnoki döntőt. Reisingerova térdsérülés és műtét, míg Held WNB és elfoglaltságai miatt nem állhat Gyoki Dzsejko vezetőedző rendelkezésére. Az egyik fél harmadik győzelméig tartó finálé első mérkőzését szerdán 17 órától rendezik Pécsen a Lauber Dezső sportcsarnokban. A férfi kosárlabda NB egy negyed döntőjében, a negyedik mérkőzésen a Debrecen hazai pályán 75-73-ra legyőzte a Kaposvárt. A hajdúságiak ezzel egyenlítettek a párharcban, így a döntés az ötödik szerdai kaposvári találkozóra maradt. A továbbjutóra itt a tavalyi ezüstérmes szombathelyi Falkó vár. Minden külföldi játékos távozik a női röplabda Exaligában ezüstérmes Kaposvártól. A Somogyi klubtól a magyar játékosok közül emellett Kalmár Viktória és Szerényi Gréta ugyancsak távozik. A magyar kupa győztes, bajnoki bronzérmes Békés Csaba eközben két fiatal magyar játékosa mellett három válogatott kerettaggal is hosszabbított, az ütő Németh Luca a következő idény, a libero Kertész Petra és a center Orosz Bianca pedig 2028 nyaráig szoldotta meg szerződését.
Sportvilág minden nap 22 óra 30 perctől.
Szabados Ármin hétvégén Veszprémben egyéni rekordját csaknem 3 méterrel túlszárnyalva 80 méter 85 cm tért el, ezzel 5 centit javított az olimpiai bajnok Pars Krisztián 2004-es U23-as eredményén. Az U20-as atlétát Kohári Zsombor kérdezte.
Az évkezdés az hasonlóan alakult, mint ahogy terveztük a ciprusi. Ott nyilvánvalóan az aranyérem volt a cél, de ott az eredménye sokkal jobbra számítottunk, de nyilván nem lehet realitásként venni, mert jégeső volt, úgyhogy teljes mértékben meg vagyunk ezzel elégedve ezzel az eredménnyel. így az év elején.
Maga ez a 80-95-ös dobás, kis ilyen 3 méterrel megjavítottad az egyéni csúcsodat, ez itt volt Veszprémben. Az a dobás, az milyen volt, hogy emlékszel vissza rá? Érezted, hogy ebből valami nagyon nagy eredmény lesz?
Nem, mert ez egy biztonsági dobásnak indult. Azt éreztem, hogy jó lesz, nem számítottam, hogy ekkora lesz. Éreztem, hogy valahol ott a közelébe lesz, de ez egy biztonsági dobás volt így elsőre.
És hát a saját csúcsod megjavítása mellett, ahogy azt mondtam, egy magyar atléta legendának, Pars Krisztiánnak a 2004-es korábbi csúcsát javítottad meg 5 cm-rel. Ez így kimondva milyen érzés?
Ezen így még nem gondolkoztam, mert nyilván nagyon szezon eleje van. Véletlenül nem ez a csúcsformám, sőt egészen biztos, mert edzésbe jöttünk, egy kicsit rápihentünk, az utolsó 3 napban könnyített edzések voltak, de hogy visszatérjek a kérdésre, nyilvánvalóan jó érzés, hogy országos csúcstartó vagyok 23-ban is, de nagyon nem foglalkoztat ez a kérdés, hogy kinek a csúcsát döntöttem meg.
Tavaly ősz óta Annus Adriánnal, egy másik magyar kalapácsvető legendával készülsz, aki kifejezetten miattad tette vissza a székhelyét Magyarországra, Egyiptomból. Hogyan telt ez az elmúlt fél év? Milyen vele együtt dolgozni?
Együtt dolgozni vele nagyon jó, az edzések nagyon nehezek. A tavalyi edzés munkámhoz képest lényegesen többet csinálunk, sokkal több speciális gyakorlatot. Nyilván látni az eredményen is, hogy jó úton haladunk, úgyhogy nehéz, de jó.
Tekintesz egyébként előrébb a 2026-os szezonnál, jövőre már olimpiai kvalifikáció, de az már nyilván a jövő évbe tartozik.
Nem, mindig a következő versenyre próbálunk fókuszálni, szóval ilyen nagy terveket magunk elé tenni teljesen felesleges. Szerintem ugyanazt kell folytatni, mint eddig. Nyilván, ahogy elkezdődik a szezon, meg visszaveszünk az edzésből, gyorsulni fogok. Az erőm az megvan, azt megalapoztuk ebbe a 5 hónapba, úgyhogy szerintem ezen az úton kell maradnunk, és akkor jó lesz.
És remek sikert ért el a triatlonos Lémon Csongor is az előző hétvégén, a tiszaújvárosi versenyzővel Szabó Szilvia beszélgetett.
Az elmúlt években azt láttuk, hogy az év első verseny az egy picit döcögősebben indul, mint miután már felveszem a ritmust, de úgy gondolom, hogy ez sikerült idén megcáfolni ezzel a Samarkandi negyedik helyezéssel. Azáltal, hogy a március végi Abu Dhabi verseny elmaradt, ugye nagyjából egy plusz hónapot kaptunk arra, hogy a felkészülésen még egy kicsit javítsunk, és még egy kicsit jobb formába tudjunk kerülni, amit úgy gondolom, hogy nagyon jól használtunk. És talán ennek is az eredménye az, hogy egyből már a szezon kezdésen, most a VB sorozaton igazából a harmadik legjobb eredményemet tudtam elérni ezen a szintéren, úgyhogy nagyon elégedett vagyok azzal, hogy ez a szezon kezdés sikerült.
Hát ez egy fantasztikus negyedik hely volt, és hogy említetted, a harmadik legjobb, hiszen korábban 2 bronzéremes helyezésed van.
Igen, az elmúlt évben sikerült egyszer dobogóra állni ebben a világbajnoki sorozatban, illetve az ezt megelőző évben is, szóval eddig évi 1 éremmel állok ebben a szériában, de nagyon bízom benne, hogy főleg egy ilyen szezon kezdés követően akár idén többször is a dobogóra fel tudok kerülni, hiszen az idei cél, hogy összetettben ott tudjak lenni, akár az első 3 közelében.
Igen, és hát tegyük hozzá, ugye, hogy 6 másodperc választott el mindössze a bronzérmes helyezéstől, tehát rendkívül erős volt a mezőny, tényleg bárhogy alakulhatott volna. Hogy a hallgatókat egy kicsit képbe helyezzük, ez egy olyan verseny, ez a világbajnoki sorozat, ahol a világranglista legjobb helyezettjei kaphatnak egyáltalán indulási jogot. Ugye itt is 55 induló volt, és az, hogy te egyrészt elindulhattál, az az előkelő világbajnoki tabellán elfoglalt helyednek volt köszönhető, másrészt ez előny is volt ugye az úszásnál, hiszen a rajtszámod ennek megfelelően 5-ös volt.
Igen, a tavalyi évben előkelő 6. helyen végeztem a világbajnoki szériában, az összetettben. Egy versenyző kivételével mindenki ott volt most a szezonnyitó versenyen, így az 5-ös rajtszámot kaptam meg, úgyhogy igen, ez sokat segített, ugyanis az úszás rajt az egy elég kaotikus helyzet ott a verseny alatt. Ugye akkor óriási verekedés van, és a pozíciókért nagyon nagy harc, a bójáknál kimondottan, úgyhogy ez mindenféleképpen egy kicsi előny. Magát pedig a világbajnoki sorozatot talán így a Forma 1-hez lehetne leginkább hasonlítani, hiszen ott is pontversenyzés van, nálunk is így néz ki a világbajnoki széria, hogy minden futamon kapunk pontokat, és aki a legtöbb pontot gyűjti az év végén, az lesz a világbajnok, illetve a világbajnoki második, harmadik helyezett.
Mennyire van megtervezve az idei év? Például ugye annyit lehet tudni, hogy május 18-án kezdődik az olimpiai kvalifikáció sorozat, és utána gyakorlatilag 2 évetek van arra, hogy pontokat szerezzetek, megfelelő világranglistás helyezést érjetek el. Szóval a 2026-os programodról mit lehet tudni?
Mikor édesapámmal leültünk decemberbe, és összeraktuk a 2026-os szezont, ugye ő az edzőm, akkor már Igazából decemberben meg volt napra pontosan körülbelül, hogy hogyan fog kinézni maga a 2026-os év, gondolok itt a versenyekre, az edzőtáborokra, az utazásokra, úgyhogy egész konkrét tervünk van, amihez csak tartani kell magunkat, és bízni benne, hogy minden zökkenőmentesen megy folyamatosan. Ez abszolút nem egy könnyű élethelyzet, és ez sok utazással és sok távolléttel jár, de az mindenért kárpótolja az embert, mikor egy olyan eredményt tud kihozni magából, amiért hónapokat dolgozott.
És még mindig visszatekintünk, a magyar birkózó válogatott 3-3 ezüst és bronzéremmel zárta tegnap a tiranai Európa-bajnokságot. Bácsi Péter, a szövetség szakmai igazgatója, ma az M4 Sporton értékelte az EB-t.
Folyamatosan dolgoztak a fiúk és a lányok, és én azt gondolom, ennek azért meg is van az eredménye. Nyilván van bennem is egy kis hiányérzet, hiszen azt gondoltam, hogy azért egy aranyérmet fogunk tudni szerezni, bár azért az mindig nagyon képlékeny. Láttuk, hogy azért a döntőben milyen apró dolgokon múlik, illetve a helyosztókon is. Tehát összességében azt gondolom, az, hogy 6 érmet szereztünk, az mindenképpen nagyszerű teljesítmény. Pici hiányérzet, hogy a női szakág nem tudott most érmet szerezni, illetve az, hogy elmaradt ez az aranyérem, de azt nézzük, hogy 17 versenyzőből 10 is tudtak éremért birkozni. Én azt gondolom, az mindenképpen egy pozitívum a jövőre való tekintettel, és hát ami a jövőben se fog változni, az, hogy keményen kell dolgozni, még keményebben, hiszen jövőre már az olimpiai kvalifikáció elindul az év elején, és a jövő évi Európa-bajnokság, az pedig már kvalifikációs verseny lesz, úgyhogy ez mindenképp azt gondolom, hogy egy pozitívum, hogy ennyiért tudtak ott lenni, és a jövőben akár ezek komoly értékes pontokat jelenthetnek az olimpiai kvalifikáció szempontjából.
Ez egy nagyon jó arány, hogy a 17 versenyzőből 10 is küzdhettek a jó helyezésekért, és 12-en kiemeltek is voltak. Az előzetesen zajlott ranglista versenyeknek is köszönhetően egyébként?
Így van, a ranglista versenyek alapján szerzik a pontokat. Azok a jövőben még nagyobb jelentőségekkel bírnak, hiszen, mint mondtam, hogy elénk kezdődik a kvalifikáció, és ennek az egyik része, hogy a ranglista pontok alapján összeálló végleges lista lesz, ami alapján ki lehet jutni, illetve hát nyilván a kiemelések szempontjából, úgyhogy ezeknek a ranglista pontoknak nagyon nagy jelentőség lesz a jövőben.
Menjünk így végig a szakágakon, kezdjük a kötött fogásúakkal, akik a legjobban szerepeltek, vagy a legeredményesebben szerepeltek, hiszen 4 érmet gyűjtöttek, és 2 darab 5. helyet. Lőrinc Viktor szakvezető pedig azt mondta, hogy nagyon-nagyon meg kell becsülni ezeket a megszerzett érmeket, mert hogy ennyit erősödött a kötött fogású szakág?
Én inkább azt mondom, hogy ezzel a tavalyi évet figyelembe véve, hogy nagyon erős EB-t zártok a tavalyi évben, hiszen mind a 2 aranyérem ott született, de hogy most is sikerült megint 4 érmet szerezni, szerintem egy óriási dolog. Én nagyon bíztam benne tényleg, hogy ugye előzetesen is nagyjából itt várhattuk a legnagyobb esélye az, hogy akár aranyérmet szerezünk, sajnos ez nem jött össze, de azért ez mindenképp azért megbecsülendő, hogy Vitek Darius például most zsinórban harmadjára tudott dobogóra állni világversenyen, többek közt, hogy a tavaly a világbajnokságon is ezüstérmes volt. Ezek mind olyan pozitívumok, és azt gondolom, hogy jó irányba tart a kötött fogású szakák, hiszen egyértelműen ott vagyunk Európa élmezőnyébe, de hát természetesen nem csak Európával, a világgal kell versenyeznünk. Én bízom benne, hogy a világbajnokságon is majd hasonlóan jó szereplés várható, hiszen már csak azért is, mint ahogy mondtam, ugye a jövő év az már kvalifikációról szól, és ugyan az ideig világbajnokság még nem fog beleszámítani, viszont a kiemelésben már igen, és látjuk, hogy a kiemelés, főleg egy világbajnokság egy nagy versenyen azért sokat jelentett, hiszen akár egy meccsen kevesebbet kell birkozni, és sorozat terhelésnél ez pedig nagyon fontos lehet.
A szabadfogásúakkal folytatjuk, ahol ezüstérmes lett Bajcaja Vlagyiszleva, ahogy láthattuk is az iménti összeállításban, Muzukai Viszmail bronzérmet szerzett, ahogy egyébként 5. lett Vég Rihárd és Kuramagomedov Murád is. Itt Bánkuti Zsolt szakvezető előzetesen 1 érmet és 1 pontszerző helyet jósolt, azért akkor ez most túl lett teljesítve?
Én azt gondolom, hogy igen, azért őszintén vagyunk, akkor a Bajcajevnek is az ezüstérme azért magasabb volt, nem volt ekkora elvárásunk vele szembe, bíztunk benne, hogy akár érmet tud birkozni, de az, hogy döntős tudott lenni, azért az egy bravúr, illetve az Iszmailnál is azt számoltuk előzetesen, hogy tényleg érmet tud majd birkozni, meg is szerezte a bronzérmet, és ugye a Végricsi is egyébként nem sokkal maradt le arról, és egy nagyon komoly ellenféle tudott egy szoros mérkőzés birkozni a bronzmeccsen. Sajnos ő is sérülése bajlódott az elmúlt időszakban. Ennek ellenére azt gondolom, hogy nagyon jó teljesítményt nyújtott. Nagyon bánom, hogy nem jött össze a bronzérem, mint ahogy a Muradnál is, aki most már 4. volt az EB-n 5. Tehát mindig ott van, és gyakorlatilag az a legbosszantóbb, hogy úgy lett ő 5. most, hogy egyetlen egy akciópontot nem csináltak rajta. Sajnos ez így alakult.
A legkritikusabban Martin Gábor, a nők szövetségkapitány szakvezetője nyilatkozott. Ugye ott 2. hely jött össze Szabados Noéminek 68 kg, Pokkarolinának 72 kg, ők is kicsit kicsit maradtak csak le a bronzéremről, viszont ott panasz érkezett a lányokra, hogy többen nem tartották be a taktikai utasításokat, és pedig nagyon jól sikerült a felkészülés, és nagyon erősen érkeztek erre az Európa-bajnokságra. Mi történhetett a lányoknál?
Igen, sajnos a tavalyi évhez hasonlóan idén se jött össze az érem, pedig én nagyon bíztam benne, hogy tudunk érmet szerezni. És sajnos ez most elmaradt, és azt gondolom, hogy tehetséges fiatal csapatunk van. Nyilván talán a legrutintalanabb csapat a női szakák, hiszen nagyon fiatal versenyzők is vannak, akik még tavaly akár 20-as korosztályban, Terék Gerdára gondolok, aki ugye most jött fel a felnőttek közé. Ráadásul ugye még egy kicsit keresik a súlycsoportot a Gerdánál, és ugye billeg, hogy most 53-57 kiló lesz a jövőben, Lekesenik, ő is visszafogyott 62 kilóra, tehát egy kicsit keresik még az útjukat. Ennek ellenére azt gondolom, hogy a képességeik, a tehetségeik alapján abszolút ott lennének, hogy érmet tudjanak szerezni. Nyilván itt át kell majd beszélni a jövőt, hogy hogyan tovább, hiszen két egymás követő EB-n nem tudtunk érmet szerezni, és mint mondtam, jövőre kvalifikációs év jön, tehát biztos, hogy kell egy drasztikusabb változás. Én azt látom, hogy fizikálisan még tovább kell fejlődni a csapatnak, viszont hogyha ezek a helyükre kerülnek, akkor én azt gondolom, hogy akár a kvalifikáció szempontjából, akár a jövő évi Európa-bajnokság szempontjából előre tudunk majd lépni.
A magyar női válogatott azzal a céllal áll asztalhoz a holnap kezdődő londoni asztali tenisz csapatvilágbajnokságon, hogy tovább jusson a csoportjából és bravúr győzelmeket arasson. A fiatal csapatunkat irányító szövetségi edző Varga László Virányi Zsolttal beszélgetett.
Mit lehet várni egy ilyen fiatal együttestől, amelyik a tavalyi ifi EB-n ötödik lett? És akkor mondom azért a csoport ellenfeleit, a magyar válogatottnak, hogy a Szingapúr, aztán kispipálhatjuk, hogyha még erősebbek lennénk, akkor sem mi lennénk az esélyesek. Beesett Cook-szigetek helyett Görögország, egy 30 éves rutinos játékosról, és Etiópia Afrikából, ami nyilván papíron könnyűnek tűnik, de majd elmondod, hogy mennyire verhető.
Ahogy mondtad is, Szingapúr a csoport favoritja, ők a legerősebbek. Én azt gondolom, hogy a csoport másik három tagja közül fog eldönteni a csoport második helye. Etiópiát sem kell, én úgy gondolom, hogy leérni, mert sok olyan játékosok van, aki Európában él és edződik, tehát itt is azért jó játékosokról van szó. Ebből a három csapatból az egyik fog a második helyen végezni, és ez a célkitűzésnek, hogy mi is erre hajtunk gyakorlatilag.
Hát akkor görögöket és Etiópiát kell megverni.
Hát így is lehet nézni, de azért egy ilyen négyes csoportban azért sok minden történhet, akár körbeverés, még meg olyanokat is láttunk már, hogy poénarány dönt esetleg, vagy arány, tehát minden egyes poénnak, minden egyes nyert vagy vesztett szetnek jelentősége van. Én leginkább azt várnám a női csapatunktól, ezektől a fiatal lányoktól, hogy a maximumot hozzák ki magukból, és akkor majd végén meglátjuk, hogy ez mire lesz elég. Milyen nagyon nagy esélylatolgatásokba előre nem szeretnék belemenni, mert majd ott az asztalnál kiderül, hogy milyen formában vagyunk, teljesen felkészültek a lányok. Önbizalommal terve fognak játszani, és még akár a Szingapúr ellen is úgy fogunk oda menni, hogy feltartott kézzel semmiképp. Én bízom a lányokban, én úgy látom, hogy az ő önbizalmuk és a mentális állapotuk is rendben van, úgyhogy várjuk a versenyt.
Azt hiszem, már elmondhatod, hogy mit tudtok mondjuk Etiópiáról konkrétan, tehát hogy milyen erős a világranglista pozíció alapján Etiópia, illetve Görögország, ahol mondtam, hogy van egy 30 éves rutinos játékos.
Görögországról azért azt kell tudni kell, hogy ez egy erős válogatott. Ezek a világranglista helyek sokszor megtévesztőek lehetnek, mert itt a világranglistás helyezések sokszor, főleg a 100 világranglista 100 feletti játékosoknál azon dől el, hogy ki mennyi versenyen vesz részt. Tehát az, hogyha valakinek a neve mellett ott szerepel, hogy mondjuk 400. a világranglistán, az nem jelent túl sokat.
Attól még lehet jó játékos, csak mondjuk valamilyen okból kifolyólag nem megy versenyekre.
Ez pontosan így van. Úgyhogy ezekből ilyen messze menő következtetést nem szabad levonni, de azért ismerik is a játékosokat. Görögország csapatánál van egy védekező játékstúlyú játékos is, ami azért megnehezíti a dolgunkat. Egy elég jó játékos. Emellett a többi játékosokat is ismerjük, az egy erős csapat. Tehát én úgy gondolom, hogyha őket megszorítani, esetleg le tudnánk győzni, az egy nagyon nagy bravúr lenne. Etiópia ellen meg én arra számítok, hogy azért fel tudjuk velük úgy venni a versenyt, hogy őket meg tudjuk verni. Első mérkőzésen fogunk játszani, ha jól emlékszem, Etiópiával, őket meg kellene, hogy verjük. Második mérkőzésen lesz a csoportfavorit, a Szingapúr, és a legvégén lesz Görögország. Itt már ugye fogjuk tudni, hogy nekünk melyik eredmény, esetleges körbeverések kialakulása esetén milyen eredmény kell, de nagy valószínűséggel ezzel fog eldönni a csoport második helye. Ezek a lányok azért már viszonylag sok nemzetközi tapasztalattal rendelkeznek. Végigjárták a serdülő EB-ket, ifi EB-ket, utánpótlás nemzetköziken is rengetegszer voltak. Tavaly a felnőtt csapat Európa-bajnokságon is játszottak, de mindegyiknek ez az első felnőtt világbajnoksága. De én azt gondolom, hogy nem lesz ebből akkora probléma, nem lesz, ahogy az EB-n sem volt, itt sem lesz megilletődöttség, csak a játékra fognak koncentrálni, és kihozzák magukból lehető legtöbbet. Egyszerre három fő lesz, a négy lányból három fog egyszerre játszani. A három lányal az a napi szinten valószínűleg többet vagyok velük, mint a szüleik, de a Dohocki Nóriba is rengeteget együtt készülünk a válogatottnál, és már hát ugye a pécsi lányoknak sok esetben az ellenfele is, és nagyon jól ismerem Nórit is, úgyhogy én mindegyikben maximálisan bízom. Mondom, ott a mérkőzés előtt fogunk hozni egy döntést, hogy ki az aznapi mérkőzésen, ki melyik pozícióban fog játszani.
Kedves hallgatóink, ennyi fért ma estére a Sportvilágba, én ezzel megköszönöm figyelmüket, viszonthallásra.
Ez volt a Sportvilág. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.